szeretnénk, Urunk, neked megköszönni a nyugalom napját. Áldunk, hogy azért is adtad, hogy pihenhessünk fizikailag, vagy ha kell, lelkileg is akár. És köszönjük, hogy még inkább azért, hogy a veled való kapcsolatunk erősödhessen, mélyülhessen. Köszönjük, Urunk, hogy itt a népeddel lehettünk együtt az Isten tiszteleten, bárhol is voltunk ma. És köszönjük, hogy a kútvölgyi idősek otthonába az énekkal is szolgálhatott. Hálásak vagyunk, Urunk, hogy az idős testvéreknek is így örömet szerzel a fiatalkon keresztül. És kérünk téged arra, hogy ebben a néhány percben most hogy tudjuk a te ígédet újra úgy tanulmányozni, hogy egymás hit által épülünk, segíts megértenünk a te ígéd üzenetét, kérünk. Amen. Márk evangélium a második rész, 18. verstől kezdődően volt feladva a lecke. A böjtölésről lesz szó, meg a kalásztépésről. Én a Károlyból olvasom. A János és a farizeusok tanítványai pedig böjtöltek. Oda mentek azért, és azt mondták neki, mi az oka, hogy Jánosnak és a farizeusoknak tanítványai böjtölnek, a te tanítványai pedig nem böjtölnek. Jézus pedig mondta nekik, avagy böjtölhet a vőlegény nász népe, amíg velük van a vőlegény. Ameddig a vőlegény velük van, nem böjtölhetnek. De eljönnek majd napok, amikor elvétetik tőlük a vőlegény, és akkor böjtölni fognak azokon a napokon. Senki sem var pedig új posztóból foltot óruhára, máskülönben, ami azt kitoldaná, még kiszakít belőle. Az új a régiből. Nagyobb szakadás lesz. És senki sem tölt új bort régi tömlőkbe. Különben az új bor a tömlőket szétszakítja, a bor is kiömlik, a tömlők is elpusztulnak, hanem az új bort új tömlőkbe kell tölteni. És ön, hogy szombatnapon a vetések közt ment át, és a tanítványai mentőben a kalászokat kezdik szaggatni. Ekkor a farizeusok azt mondták neki, ímé, miért művelik a szombatnapon, amit nem szabad? Ő pedig így szólt hozzájuk, soha nem olvastátok, mit tett Dávid, amikor megszűkült és megéhezett társaival együtt? Hogyan ment be az Isten házába? Szabját árfivap idejében, és ette meg a szent kenyereket, amelyeket nem szabad megenni csak a papoknak, és adott a társainak is. És mondta nekik, a szombat lőn az emberért, nem az ember a szombatért. Annak okáért az embernek fia, a szombatnak is ura. Nem tudom, hogyha ezt a szót használjátok, hogy böjt és nyugalom napja, ugye mi esetben vasárnap, mert az Úr Jézus emlékeztek, a hét első napján támadott föl, vagy vasárnap. Tehát a böjt vagy a nyugalom napja kapcsán nektek öröm jut eszetekbe, és vigatalom és boldogság, vagy inkább épp az ellenkezője, hogy na, akkor megint nem csináltok valamit, amit szeretnék, ha meg teszek, akkor lelkismerfúrdásom van, mert vasárnap teszem, és elvileg azt mondták Posadit, hogy nem szabad. A böjtnél meg, hogy hát igen, amikor böjtölök. Szóval mi jut a böjtről és a nyugalom napjáról, kinek jut eszébe egy pillanat alatt a öröm? Kik semlegesek? Ne lehet tartózkodni is. Tehát akkor jól sejtettem, hogy valószínűleg inkább a böjtről nem az örömületünkben, hanem az, hogy valamit csinálok. Visszafogottam?
Én még nem böjtöltem.
Szerintem is azt kérdezni, hogy ki az, aki szabad böjtölni. Ja, nem azt kérdeztem, hogy csináljuk, hanem hogy mi jut eszünkbe a böjtről.
Mert így nehéz, hogy ha nem csináljuk, akkor...
De a Bibliában már olvastátok, hogy nem is azt kérdeztem, hogy csináljátok, hanem azt kérdeztem, hogy a böjtről mi jut eszünkbe. Tehát még azt az utat, hogy böjt, akkor öröm és vigadalom, vagy pedig inkább, hogy valami, amitől, mikor megfosztom magam valamitől, tehát ami inkább ilyen negatívan induló, persze pozitív tartalma van. Tehát valami negatív, nem? Tehát valamit nem csinálok, mert... Szóval én is így gondolkoztam, amíg nem ismertem meg az ige fényében ezeket a dolgokat, és azért mertem ezt a két történetet összevenni, mert egyrészt egymás után vannak, másrésztről tényleg arról beszél mind a kettő, hogy az Úrral való kapcsolatban milyen örömet és boldogságot élhetünk át. És éppen két ilyen kritikus témában mondja ezt el az igen. A böjtről szóló történet az első. Annyit szeretnék megjegyezni, hogy talán ott van az újfordítás a bibliátokban nektek is, hogy Márk leírásában szerepel, de Máté és Lukács is ezt a történetet hozza. Máté 9. rész, Lukács 5. rész. És ha most nem akarom, hogy elolvassuk külön ezeket, csak higgyétek el olvasás nélkül is, hogy Márknál van csupán az a kifejezés is még leírva, amit az Úr Jézus a válaszában így mond, hogy ameddig a vőlegény velük van, nem böjtölhetnek. A másik két evangélistánál Jézus csupán kérdez, mert a kérdésben benne van a válasz, hogy avagy böjtölhet-e a vőlegény másképpen, amíg velük van a vőlegény, erre azért az akkoriak is azt mondták, hogy természetesen nem. De Márknál szerepel a folytatás, és ez is azt érzékelteti nekem, hogy ebben az evangéliumban azt akarja aláhúzni a bőjtel kapcsolatban, hogy gondoljuk el, hogy milyen módon él a nász nép a mennyegző napján. Tehát itt is, tehát a bőjtnél nekem is mindig inkább ilyen negatív, van induló gondolat jött elő, pont ezért én sem szívesen csináltam a bőjtöt, mert ki akar magának rosszat. Tehát valamitől megfosztom magam, persze a cél az, hogy az Úrral való kapcsolat miatt talán, legalábbis így nőttem föl, nem szokásnál böjtölni. Viszont jelzi az Úr Jézus válasz, hogy itt arról van szó, hogy nem szabad szomorúnak lenni, amikor ez a helyzet, hogy mintha nász nép lennénk, ahol mi is ott vagyunk vendégségbe, és akkor örülni kell. Meg hát örül is a nász nép minden tagja. És ezért húzza le, hogy ameddig a vőlegény belül van, nem böjtölhetnek. Ez a kifejezés nekem ezért azt erősíti, hogy az Úr Jézus ezt hangsúlyozza, és hogy nehogy már úgy gondolkozom valaki, aki az ő követője akar lenni, a választban érzem ezt a hangsúlyt, nehogy már úgy gondolkozom, hogy Jézus követője vagyok, de közben simán lehetek szomorú, megnyugodt, vagy szomorú, meg ilyen kedvetlen. Tehát Jézus azt akar hangsúlyozni, amikor igaz ez, hogy átéljük az Úrral való kapcsolatnak ezt az örömét, akkor látódjon az életünkön. És én ebből a szempontból szeretném akkor először a böjtről szóló történetet megközelíteni veletek. Akkor böjt miért is van?
Megtisztulni.
Tessék? Istenhez?
Meg...
Tessék?
Ez a hivatalos
verzió. Ez a hivatalos verzió, pasaréti verzió.
Ez a
történet, hogy azt olvassuk, hogy a böjt az egy olyan élmény, egy olyan gyakorlat a Jézus tanítványa életében, ami akkor kell bekövetkezzen, ha igaz az, hogy nincs velem a vőlegény. Tehát amikor nincs ott annak az öröme, hogy akkor majd böjtölnek. Itt a
történet. De nem kell böjtölni.
Várjál, még nem néztük a magyarázatot. Csak tehát a Gábor csinálta a legjobban a válaszadást, mert ő nézte az igét az igében. Többiek is jóváztatatok, mindjárt kezdhetek biblikus választ adni, mert ugye sok helyen van szó a böjtről, de itt a válasz az, hogy a böjt az, amit akkor tehet a tanítvány, amit tesz is, amikor nem lesz velük az Úr Jézus. Mikor nem volt az Úr Jézus a tanítványokkal, ugye erre túl könnyű a válasz, akkor én mondom, hogy amikor ment a keresztre, és meghalt, akkor nem volt velük. János Evangélium a 16. részében is erre utal, hogy most már szomorúak lesztek. Tehát itt az Úr Jézus mint vőlegény eltávozása a nász néptől ebben az értelemben, ez végül is csak pár napot jelentett. A 20. versben így van a főszövegben, az ősi szövegben, hogy akkor böjtölni fognak nem azokon a napokon, hanem abban az időben. Tehát abban az időszakban, abban a néhány napban. És emlékeztek, ez tényleg nem volt túl sok idő. Csak 3 nap. De remélem, ti is úgy érzitek, hogy 3 napot se jó úgy eltölteni az új Jézus követőjeként, hogy tiszta szomorú vagyok, és nincs semmiért örülnem, meg a boldogság totál elhagyott engem, és még akkor jó is esik egy kicsit egy olyan böjtös, meggondolt állapotban lenni, hogy legalább annyi értem el legyen a szomorú állapoton, akkor most mi böjtölök is hozzá. Mert ugye a Jézus ellenségei, a farizeusok, meg az ő tanítványaik, és ott vannak a János tanítványok, ez ugye keresztelő János, akik azért nem voltak az Úr Jézus ellenségei, de valamiért még ők mégis Jánost követték inkább, és nem az Úr Jézust. Tehát ők nem voltak ellenségek, de még nem voltak Jézus tanítványai. Ez is fontos. Tehát ezért kérdezhetik meg együtt, hogy nem böjtölnek a te tanítványait. És emlékeztek, ugye a úrszövetségi törvénykezésben azért a böjtnek megvolt valóban a szerepe. Az úrszövetségben még kell böjtölni?
Hogy közelebb kerüljön a Istenhez. Hát a megtisztulás az mindenképp jelen volt.
Igen?
Időszakban.
Te mit csináltak, amikor böjtöltek az úrszövetségben? Akik jártak innen bibliaiskolába, a budapesti bibliasuliba? Most tényleg?
Jó választottam, nem
így. Egyedül? Na, más nem jár? Jó van akkor.
Propagás műve.
Tessék?
Propagás műve.
Na, tehát mitől kellett tartózkodni a bőjtben?
Tanústól, nem? Elsősorban, nem?
Hát még
az ételtől.
Tehát az ószövetség... Hát ételtől. Az ószövetség... Tehát amit elvileg ma is jól lenne gyakorolni, hogy akik azt akarják csinálni, hogy akkor azt az időt, amit az étel elkészítésére, mert ugye nem, az ószövetség időben nem mehettek a Tesco-ba venni időt. Miért ütötted aztán be a... hívják be a... mi az, a mikrohullámúba, és akkor utána ott van a kész étel, hanem ott azért elég sok feladata, a kenyeret el kell készíteni, hogy ha nincsen lisztem, akkor össze a lisztet készíteni, utána csinálni ezt, azt, amazt, aztán ha még húst is akarok enni, mert mégis legyen, akkor azt is elkészíteni. Tehát az ószövetség időben az, hogy reggelizél, vacsorázzal vagy ebédeljél, az nem kis feladat. Majd a lányok megtudják, hogyha áldásnak lesztek. És akkor azt az időt nem kell erre tölteni, meg étkezésre. Tehát nem annyira az étel, megvonom magam az étel, tőlem van a hangsúly, hanem hogy azt az időt is másra tudom fordítani. És ugye emlékeztek, hogy odáig jutottak a Jézus idejében az emberek, hogy ezt még lássák is rajtam az emberek, hogy én most böjtölök. És miben mutatták ki a farizeusok? Hogy ők most böjtölnek?
Komor ábrázatukkal.
Tessék?
Komor
ábrázatukkal. Tehát...
Tehát... A reformátusok rendszeresen bűtölnek.
Főleg úrvacsorakor, mi? Sajnos. Értitek, tehát még a farizeusok odáig mentek, hogy tehát mindenki lássa rajtam, hogy szomorú vagyok. De ugye tudjátok, hogy nem ez volt a bőtnek a célja. Tehát teljesen, ez teljesen emberi gondolkodássá vált. Totál félreértették az ószövetségi tanítást. Ha ugye, most akkor mondjuk én, mi tudtok már, hogy ezt tanultátok is. Különben nem problémáltatok, hogy ugye hogy megvonom magam valamitől, de nem azért, hogy aztán szenvedjek, hanem valami sokkal jobbért. Én most szeretnék az Úrra való közösségében megerősödni.
Olvashatom az Ézsaiás
esetén. Úgy könnyű. Most hát mi van?
Ott ki jobb bőjtről.
Így van, ott is.
És hogy így beleolvasok, hogy nem adjon ki, hogy ez most szenvedés.
Hát én se azt mondom.
Igen, csak most sokszor ezt így látjuk.
Hát én azért kérdeztem, amit kérdeztem.
Ilyen.
De érted, tehát a farizeusok odáig vitték, hogy... Tehát értetek, annyira... Tehát a farizeusok Jézus idejében pedig ők ismerték a törvényt. Meg az írást. Ez a durva, hogy ők jobban ismerték nálunk a Bibliát, meg héberül tudták, ugye, fejből. És ők nagyon jól tudták, hogy mi van az igében, de mégsem azt szerint gondolkodtak, hittek és éltek. Elméletben tudtak mindent, csak nem csinálták. És odáig mentek, hogy az a jó, hogy mit csináljuk. És számon kérik Jézuson, hogy hülye a te tanítványaid. Mert ugye, ha tanítványaid nem, akkor te milyen tanító vagy, hogy ezt megengeded? Akkor köszönjük, tehát Ézsaiás 58-os így van, most Mivel most nem a bőt a fő téma, ezért nem akartam ezt ennyire mélységbe, de én örülök. Én nagyon örülök, hogy előhozzátok az igéket. Tehát pont azt mondja, hogy még a bőttörésem is, de hogy komor ábrázat. Hanem éppen annak az öröme látszik az arcomon, hogy én közelebb kerültem az Úrhoz. Lehet, hogy majd meg halok a éjségtől, talán meg korog a gyomrom, de most mindegy. Én most a lelkiekben sokkal jobban gazdagodtam. De ugye nem ezzel volt hangsúly, hogy most akkor minél kevesebbet tegyek, és akkor milyen nagyot bőjtölök, hanem felszabadult az idő arra, hogy az Úrra való közösségem megerősödött, és ez örömmel tölt el. Tehát az is szép ez az egész, mert bőjtött az Úr Jézus, amikor az Ószövetségben, tehát az Ószövetségben mindig ételtő való tartózkodás. Mi úgy hallottuk Pasaréten is, hogy hát bármitől tartózkodhatunk ami ugye a időnket letölti. Tessék?
Én emberekre szoktam.
De tehát az Ószövetségi példában ott mindig az ételről van szó, és ezt ott azért érzem fontosnak, mert el tudnátok egy olyan mennyegzőt képzelni, hogy ki házasodat közöltek most legutóbb? Ez a Zoliék. Tehát milyen lett volna a Zoliék esküvén, értitek, hogy ott vagyunk a mennyegzőn, és nincs semmi ennivaló, meg innivaló. Igen, csak ugye az Ószövetségi gondolatban az, hogy mennyegzőn vagyunk, az azt jelenti, hogy a testi dolgokban is átéljük az örömnek az idejét. Mert akik szegények voltak az Ószövetségi időben is, a mennyegzői vacsorán tudtak igazán jól lakni. Még így nőttem fel gyerekként, hogy azért otthon nem dobott fel bennünket a különböző gazdagság ételbe, italba, de amikor ünnep volt, szülinap, de főleg ugye a házasságkötés, mennyegzői vacsora, na akkor az ünnep. És Jézus ezt kapcsolja, hogy a bőjt szomorúsága, komorsága, mert a farizeusok tanítványai, még a János tanítványai nem látták szomorúnak a Jézus tanítványait. Nem látták szomorúnak az arcukat. Meg tudták, hogy ők nem bőtölnek. Jézus azt mondja, de hogy az ételtől kell tartózkodni. Hát most annak van az ideje, hogy mintha mennyezi lakomán lennénk. És az egész életük ezt sugározza az én tanítványaimnak. És azt mondja, nem is lenne szabad másként lenni, hiszen itt van a vőlegény. Ameddig a vőlegény velük van, nem bőtölhetnek. És akkor rögtön egy immediátus kérdése, hogy még személyesebb legyen nekünk, akkor most Jézus velünk van, vagy nincs velünk most?
Remélem, velünk van. Akkor szekés a helyzet.
Azt ígérte, hogy velünk lesz.
Minden napon, amit megvégezhetünk.
Így van, hol?
Mindenföldön.
Igen. De hol ígérte?
Értelmetlen.
Oké, ezért kérdem.
Lesz, hogy lehet, hogy hol? Hát, helyszínűleg
hol? És például. Itt a Földön, de minden hol helyszínileg?
Tudom.
Ezt tudom, tudom.
Galileában.
Emlék, ott mondta el nekik Jézus, ez most azért fontos, ott mondta el, ahol még a kereszthalál előtt megígérte, mit is? Hogy majd előttetek megyek Galileába. És erre emlékezteti az angyal az asszonyokon keresztül a tanítványokat. Tehát Jézus, amikor megígérte, hogy én beletek vagyok minden napon a világ végezetéig, feltámadott Krisztusként ígérte Galileában, de ezt már a kereszthalála előtt jelezte, hogy én majd ott fogok veletek találkozni. Tehát értitek, Jézus meghalt nekik, és kész vége is. Hát tudjátok, milyen szomorúak voltak. Eljött a bőjti idő nekik. Lett volna joguk bőjtölni, hiszen nincs velük Jézus. Nincs velük a vőlegény, a násznéppel. De mivel Jézus úgy mondta, hogy ha hitték volna azt, amit Jézus mondott, akkor nem lett volna szabad bőtölniük, vagy nem lett volna szükség rá. Hiszen csak 3 nap, vagy mi annyi is emlékeztek, ha összeszámoljuk. Tehát ők tudhatták volna, hogy ez is csak egy átmeneti időszak, hogy most nincs velünk az Úr. Most itt az Úr Jézusnak a példája miatt szeretném ezt mondani. Hogy a tanítványok szomorúak voltak, de még akkor se kellett volna annak lenniük. De az egy nagyon különleges időszak volt, mert Jézus számára tényleg úgy tűnt, mint a vesztett volna, és ezért úgymond joguk volt arra, hogy szomorkodjanak és sírjanak, böltöljenek abban az értelemben, amit a farizeusok meg a János tanítványai kérdése beszélzott. De velünk viszont, nekünk nincs olyan helyzet, hogy az Úr nincs velünk. akkor miért kell közelebb kerülni hozzá, hogyha velünk van az Úr? Hát én tettem föl. Értedek, hogy akkor mi a célja?
Olyan helyzet van, hogy én nem vagyok az Úrra. Elfogtasztottam az Úrat.
Nem.
Miért nem? Hát én azt gondolom, hogy gyengén vagyok. Szóval az Úr ingert, az Úr Jézus ingert, az Úr van.
Ez az elmélet, igen.
Egyszer valaki úgy magyarázta, ugye van ez a Szabó Lőrinc vers, most nem eszembe a címet, Tungaszi. Egy gáz vers, de mégis jól magyarázom, hogy mondjuk itt van Isten tenyere, az, hogy én most itt vagyok, vagy itt vagyok, az Istennek nem számít. Nekem számít, mert jobb lenne, hogy itt lennék.
Azaz, hogy biztos.
De mielőtt még onnan kitábolyognék, kicsit úgy megszorongat, azt mindjárt vagyok középen megy, szóval. Szóval szerintem nem tudjuk elpasszítani.
De pont
a kicsit távolabb lehetünk, de ő nem hagy el. Ő ott van, csak legfeljebb csendben várja, hogy végre ne nyugodjunk, nem? Tudod, ez olyan, mint amikor a gyerek raplizik, néha jobb, ha raplizna ki magát, majd utána beszélünk, szóval ezt inkább így látom.
Szerintem
egyik, hogy nem tettem. Szerintem. Jó, hát én azt gondolom, hogy az Úr Jézus van.
Pál emlékeztek, a házas pároknak mondja azt a 1 Korintus szerint, hogy csak akkor legyenek távol egymástól rövid időre, amíg szeretnének imádkozni. Legyen idő imádkozni. Csendben lenni az Úrral. Amúgy folyamatosan legyenek együtt, nehogy a sátán megkísértse őket. Tehát az Úrral való közösségnek az elmélyítése lehetséges, akkor is, amikor nincsen semmi problémám. De ha úgy érzem, hogy pontos, hogy mondtad, hogy távol vagyok, tehát én nem érzem magam közel az Úrhoz, én is úgy gondolom, akkor van lehetőség arra, hogy akkor most szeretnék közel kerülni, és akkor mindent megteszek azért, hogy átérezhessem azt, hogy igen, az Úr közel van hozzám, és én is ott vagyok közelében. És akkor ez a legfőbb cél. De ezt sem szomorúan teszem. Már. Hanem azzal az örömmel, hogy igen, én most az Urat ismertem meg jobban. Most nem eszem ezt, nem eszem azt, mert most tényleg annyira szeretnék ő rá figyelni. De ez nem változtat, ha én így is érzek, ez nem változtat, hogy ő nincs távol. Tehát az nem változik, hogy mi úgy élhetünk az Úr Jézussal való kapcsolatban, ugye hitáltal, hogy nekünk a vőlegény nász népe öröme lehet. Boldogság. Ez nagyon kemény így kimondani. De a földi életünk az nem a szomorúság napjai. És az akkor is igaz, hogyha nehézségeink vannak és küzdünk, akár még hitbeli harcok is vannak. Akkor is igaz, hogy az Úr itt van, velünk van. Ezért szeretem azért inkább ezt a szót használni, boldogság, hogy a boldogság az a nehézségek között is belső lelki tartás és öröm. Nem biztos, hogy éppen most vihogok, lehet most éppen sírok, de az nem kérdés, hogy az Úr itt van velem, meg én is ő hozzá közel vagyok. Ezért érzem fontosnak, amit utána az Úr Jézus mond a 2 példában, hogy a régi ruhadarabhoz nem érdemes varni új foltot, meg hogy a új bort nem érdemes belönteni régi tömlőbe. Én a Gyuri mikor tartott, azt hiszem Szerdaiki tartott erről az időből, én is akkor értettem meg, mert annyira nem ijedtem el ebben az igében még korábban, amikor bort készítenek, akkor belöntik a tömlőbe, és akkor az a tömlő kitágul, és utána, hogyha egy év múlva megint abban a tömlőbe töltesz új bort, akkor már szétveszül, tehát nem lehet. Egyszerűen nem lehet új bort régi tömlőbe, mert akkor tényleg szétveszíti. Picit eljött. De és akkor ugye az a tanítás az Úr Jézusnak, hogy ő egy olyan új rendet hozott, egy olyan új életet hozott az övének, ami tényleg csak akkor működhet, hogyha ennek a rendnek és ennek a tanításnak és ennek az életnek megfelelően élik. Tehát Jézus Ő nem akarja azt, hogy a farizeusok meg János tanítványai gondolkodásába, na akkor én hozok valamit, aztán belőlem is valamit. Maradjon a nyugodtan a gondolkodásodok, és hát azért fogadjátok azt is, amit én tanítok nagyjából. Ez nem megy. Tehát Jézus teljesen újat hoz. Le kell, tehát azzal le kell számolni, ami a régi. De a Jézus új hozatala, hogy mondjam, ez olyan, mint a reformáció szavunk, hogy ő nem valami nagyon újat hozott, hanem az Ószövetségnek az igazi értelmét és az igazi tanítását. Tehát ő azt mondta, hogy azért nézzük már meg, hogy mi az eredeti, mi az isteni eredeti szándék, és azt szerint éljetek. János tanítványi, farizeusok tanítványi, még az én tanítványaim is. Ő újat hozott, de ez az Ószövetségnek megfelelő. Abban más mégis, hogy most már ő beteljesített, amit beteljesített.
Igen, mondja is, hogy betölti a törvényt, egy utányit sem.
Igen.
Hogy kibányulnak. Igen. Igen, tulajdonképpen nem amiatt, hanem a meglévő tölti be.
És ott lehet mondani, hogy ezzel azt mondta, hogy nem lehet a régi keretek között folytatnia.
Igen. Hát a régi keretek, ami nem az igének megfelelő. Tehát nem a Szentírás szerinti. Tehát ugye most itt a példa, hogy ti úgy nem tudtok az én tanítványért lenni, hogy állandóan böjtölésen akarjátok a szomorú arcotokkal mutatni, hogy ti milyen nagy hívők vagytok. Ez így nem megy. És ugye le is lepedi, tehát ez a pozitív meg közé, a negatív meg, hogy ti képmutatók vagytok, mert az emberek dicsertjét akarjátok megszerzni, hogy milyen nagy hívők vagytok.
Ez nem olyan, mint a adakozás formálásra.
De addig, azért a három együtt van, igen. Ne lássa. Igen. Igen.
De mondjuk, amivel a Gábor kérdése vonatkozott talán, de ő is.
Majdnem, segítő.
Valahogy én úgy értem, hogy itt különbséget kell tenni a farizeusok törvénye.
Igen.
És az Isten törvénye között, mert Jézus nem a farizeusok törvényét töltötte be.
Persze. Igen. Majd mindjárt az érdekes lesz, hogy milyen törvény.
Úgyhogy azt a kérdést tartom, hogy a törvénynek a dolgait, most ilyen apró dolgok a bőjtek kapcsolatban, és akár vagy a hús, vérevés, ilyesmi kapcsolatban.
Ott áll az, hogy betöltötte az Ószövetséget az Úr Jézus, és amikor az Ószövetségi kijelentést olvassuk, akkor ott van néha például leírva valami, ami gyakorlati szempont lehet. Pál ugye most olvasik a Timóteus levében, hogy Istennek minden teremtett állata jó. Éljünk vele. Hívből. Vannak, akik tiltják a házasságot. Mert ugye eljutott sajnos a középkor, hogy hát eljutott egy olyan tanításhoz, hogy te akkor lehetsz igazán szent és nagy hívő, hogyha ha a házasság örömeit nem akarod élni, mert ott annyi kísértés, hogy minden van. Tehát inkább ne élj házas életet, de elérheted a csúcsot a szent életben. Tehát elérhetjük a csúcsot egyedül élni is, szent életben, de a házas ember is ugyanúgy elérheti. Ez a csúsztatás. Én még gyakorlatosabban tenném fel a kérdést, hogy a mi személyes életünkben is azért vannak szokásaitok, nektek is remélem. Születésünktől fogva hozunk magunkkal szokásokat, akár még azt mondom, amely gyülekezetben fölnőttetek ti is, ott is vannak elvárások, meg mi egymás, ez az amaz. Ugye a mi időnkben, én még Anifiben nőttem föl, ahol a gitárt elő nem vehettük volna ám ott bácsiék idejében a kifi órán, mert az ugye az nem szabad. Aztán amikor megértették a lelkivezetőink, hogy azért az, hogy van egy gitár és az megszólal, az még önmagában nem baj. Sőt.
Önmagában szólalt volna.
Nem van, értedek csak, hogy nekem, mikor volt ez a 80-as évek végén? És amikor ide kerültem Pasalétre, én már értetek, váltottam a tanításba, de amikor így előkezdtük venni valamelyik ifjúban a gitárt, úgy az így, hogy a régi megszokott gondolatom, ugye hú, csak vigyázzunk, uram, hogy nehogy itt a gitár erősebb legyen, mint a mi hangunk, meg vigyázzunk, hogy nehogy visszaéljünk a gitár használatával. De ez azért volt elsősorban, mert én benne voltam egy tanításban, ami jó akart lenni, csak hát mégis egyfajta túlzása volt, egy kicsit törvénykező jellege volt. Mert miért ne használjuk valamit, hogyha azzal tényleg az Úr népének az életét és az örömét kifejezzük. így értem egy picit, hogy hozunk mindannyian magunkkal szokásokat, dolgokat, és ti is eljuthattok oda ennyi évesen is, hogy, hogy ha én csinálok valamit hívőként, ő meg nem csinálja, ő mi nem csinálja. És akkor mi is állíthatunk fel mércéket, hogy a, aki már nagy hívő, az már ennyi percig kell, hogy olvassa a Bibliát naponta. És ha én kevesebbet olvasom, akkor jaj, akkor biztos, hogy baj van. Akkor börtönöm kell, mert én csak akkor tudok igazán elég időt szállni az ige olvasásra. Azért mondom ezeket a példákat, hogy gondoljátok át, hogy, hogy valamit csinálni kell. És akkor ott van egyből a görcs. Nem, én ezt nem tudom csinálni. Persze, neki milyen jó, vagy ő milyen nagy hívő, mert ő fel tud kelni időben. Én megint példát mondom, hogy én fölkelek, kinyitom azt, hogy nekem olyan kegyelem van, hogy én akkor föl tudok kelni egyből. És akkor friss vagyok, és olvashatok. Siposztavi barátom a teológián, kinyitotta a szemét, aztán még egy órán át nyitogatta, mert nem bírt fölkelni. Leöntöttük volna a víz, akkor se bírt volna, mert olyan a szervezete. Értitek? És ha én fölkelek, kinyitom a szemét, és olvasom az igét egy órán át, a Szabi barátom, most ez csak tényleg egy ilyen elvont példa, a Szabi barátom meg nem tudja olvasni egy órán át, mert föl se tudott kelni. És este meg beszélgettünk, nem olvasta este a Bibliát. Akkor most én meg szóljam, hogy hogy hogyan olvastad a Bibliát még ma. Hát milyen hívő vagy.
De... baj van a hitet.
Igen. És akkor görcsöljek, és elkezdünk görcsölni, és akkor már nincs az, hogy de hát én mennyegző vagyok, én az Úrra való örömet akarom megélni. Ilyen értelemben mondom, hogy az Úr Jézus azt mondja, hogy ő nem azt akarja, hogy akkor néhány jellemzőnkben próbál változtatni, ami esetleg nem kedves neki, vagy amit érzünk, hogy amiatt én nem tudom az Úrra való kapcsolatomat igazán átélni, azt mondja, én nem csak azt akarom. Én egy egészen újat hozok neked. És mi van, hogyha abban az Úrban az is belefér, hogy én nem olvasom minden reggel egy órán át a Bibliát. A több fiatal házas párral, akik aztán gyermeket, sőt, kettőt, hármat is kaptak az Úrtól ajándékba, beszélgetve átéltem velük, hogy kézzétek az anyukáknak nagyon mély és komoly lelkiismert furdalásuk volt amiatt, hogy ők már napok óta nem tudtak igét olvasni. Nem volt csendességük. Mondták, hogy nagyon időse volt rá, mert ugye a kisgyerek is olyan, amilyen, áll az Úrnak. Elvileg tudták, hogy nem kéne miatt szomorkodniuk, de mégis szomorúak voltak, és úgy érezték, mintha ezzel ők most bűnt követtek volna el. És én ahás voltam az Úrnak, hogy akkor erről kezdtünk beszélni, hogy nehogy már ezen múljon az Úrra való kapcsolatunk öröme. És mondtam nekik, hogy figyeljetek, amíg nem volt könyvnyomtatás, addig nem volt mindenkinek saját Bibliája, meg a szüleim nagyszerűen korosztályok vidéken úgy nőtt fel, hogy hallgatták az Isten tiszteletet vasárnap, a igehirdetést is, abból értek, amit akkor hallottak. Tehát az Úr Jézus ebben a példában azt mondja el, hogy a velem való kapcsolat az nem görcsödés, és nem félelem, és jaj, hanem én az Úr Jézustól egy új életet kaptam. Új volt, új tömlőbe. Úgy érzem, hogy itt tényleg itt az Úr Jézus csak az illusztrációként használja, hogy új volt, új tömlőbe, új foltot ne rakjunk régi ruhára. Ezért inkább most nem említeném azt, meg ennél a történetnél, hogy a bor az öröm képe is mindig valamilyen szinten a Bibliában, az Ószövetségben is. De én ezt a fajta az Úrra való boldog együttlétet. Ha voltatok ma Isten tiszteleten vasaréten, tehát annak az öröme, hogy igen, az Úr hogy lát engem Jézusért, Jézusban, és ez betöltheti a szívemet. Úgyhogy én ezt a témát azzal szeretném lezárni, hogy vigyázz, mert nem biztos, hogy az esetleges szomorúságodnak az oka az, hogy az Úrra való kapcsolatodban van probléma. Az is lehet, hogy hamis vagy rossz elvárásaid vannak a hitről, a Jézusi tanítványságról. Ez is lehet az oka. És itt az a fontos, hogy, hogy a gondolkodásunkat Jézusról, a vele való kapcsolatról is engedjük, hogy az ige befolyásolja. És az ige itt azt mondja, hogy, és most értsetek jól, nem kell ahhoz böjtölni, hogy én az Úrral való közösségemet átéljem és átérezzem. Az van. Ha mégis valamitől megvonod magad, azt ne szomorú szívvel tedd, hanem azért, mert most valamit nem csinálok, mert szeretnék most akkor igét olvasni, hogy szeretném az Úrral való kapcsolatomnak a intenzív átélését. Tehát szeretnék most ő vele lenni. És itt lépnék át a második történetre, a szombat törvény kérdésére. Szerintem a kettő történet tényleg összekapcsolódik. Mi volt a szombat törvény célja? Aztán még vissza lehet érni, erre is csak. Szombat törvénynek mi volt a célja? Mit akart Isten a szombat törvénnyel kijelenteni a népének?
Teremtés.
Például a teremtés? Nek a?
Hát egyrészt remélkedésünk, hogy
igen.
Hát, hogy szentelje meg azt.
De miért? Tehát mi volt a teremtés, ami miatt a szombatot meg kell szentelni?
Hát nem is van szombat,
hát igen? Pihen. Azok, hát meg ilyen gyönyörködött, tehát meg ilyen gyönyörködött a elkészít munkában. Isten is azt mondja, hogy én nétem kösz. És van még egy másik érve az Úrnak a szombatra? A szabadulása. Azt hiszem az 5 Mózesben van? Az 5 Mózesben, meg hogy mert te is szolga volt Egyiptom földjén, és azt mondja, még az állatokat sem szabad dolgoztatni szombaton, hogy ők is érezzék, hogy én népem, te kiszabadultál, és hát ugye az állatok is szabadok lettek az egyiptomi fogságból. Tehát a teremtés és a szabadulás öröme. A teremtésben gyönyörűsége Istennek, abban, amit tett, megpihenés, és a szabadulásnak az öröme, a szombat. És ugye hova ment a farizeusok idejébe, szegények? Itt ugye a tanítványok morzsolják a... Vagy mit csinálnak? Hogy mondjuk, ez morzsolás, nem? Dörzsödik a kalászokat, és akkor jön a magocska belőle, és akkor azt elkezdik enni. És ugye a farizeusok odáig elmentek, a konfirmáció első évfolyamán tanultatok erről, 96-ban és 97-ben, tehát a Zsuka nénivel emlékeztek még rá. A farizeusok ugye eljutottak odáig, hogy még ez is munka, és hogyha ezt csinálod, akkor védkezel a törvény ellen. Mert oda jutottak, hogy azért van a szombat, hogy tartsuk be. Ne csináljak semmit. Már csinálok, akkor védkezem Isten ellen. Semmit nem szabad csinálnom. A bőtnél is ez van, semmit nem szabad ennem. Tehát most meg kell valamitől magamat fosztanom, mert akkor bőtülök rendesen. Megint a teljesen más a hangsúly, nem ezért van a bőt. És a szombat se ezért van. És most újra mondom nektek, amikor ti is azzal küzdtetek, amivel én is küzdök néha, hú, most szabad ezt csinálnom vasárnap. Vagy ha a tűztekerek filmre gondoltok, ugye ott az olimpiai versenyen hozott egy nagyon komoly döntést. De a tűztekerek filmben én a filmet úgy értelmezem, és erre van jogom, remélem, hogy ő tényleg valamiről lemondott, de ő azt nem törvénykező módon csinálta. Hanem ő meg volt arról győződve, hogy én nem futhatok. Ő hitből tette azt a lépést. Tehát ő nem kényszerből, nem volt könnyű döntés, de ő hitből hozott egy döntést. Mert a kis srácnak meg, amikor mondja, hogy vasárnap focizol, ugye másnap azt mondja, hogy gyere majd, akkor hétfőn focizunk apukáddal együtt, mert nehogy már azt higgye, hogy Istennél nem szabad a dolgoknak a végzése. De amikor értetek, görcsönünk, mert valamit, jaj, most nem szabad, nem, most nyugalom napja van. Ha így vagyunk, ez már eleve nem jó. Mert ez olyan farizeusi. Ez nem szabad, tehát mit tesznek a tanítványok? És emlékeztek, az a ciki ebben a történetben, hogy az Új Jézus válasza, Magdus, amikor mondtad az igét, az azért jöttem annak, amit mondtál, mert az Új Jézus válasza, halljátok, Isten törvénye. A farizeusok emberi törvénye volt az, hogy nem szabad. Tehát, hogy ez már munka. Ezt ők találták ki. Ez nincs benne az Isten igében így. Ők hozzátették. Tehát ez csak emberi törvény. De Jézus nem azt mondja, hogy ez csak egy emberi törvény, hanem azt mondja Jézus, hogy hát nézzétek meg, az írásban magában is van példa arra, hogy az Isten törvényét valakit megszegik. emlékeztek, csak a papoknak volt joguk a törvény betűi szerint enni azokból a kenyerekből, amik a szent asztalon voltak, és kicserélték újra, és utána a papok megehették a régi, tehát a papok egy hetes kenyeret ettek, amikor ezt tették. És abból adott a főpap Dávidnak meg az embereinek. Ez azért nehéz kérdés, mert nyilvánvalóan Isten egyik ószövetségi törvénye ellen vétkeztek látszólag, és nem. Mégis ettek. Tehát a törvény szerint, nem a törvény szerint cselekedtek, és mégsem vétkeztek, mert szükségben voltak, és Jézus erre hivatkozik. Ez egy nagyon, nagyon, nagyon kényes kérdés, hogy valamit teszek, nem felel meg az ószövetségi törvény vetőjének, és mégis tehetem, mert egy szükséghelyzet van. És Jézus erre hivatkozik, hogy ha Isten ezt megengedte, akkor ti az emberi rendelkezésre meg akarjátok kötni a tanítványainak a velem való kapcsolatát. És itt mondja, hogy a szombat lett az emberét, nem az ember a szombatért. Tehát Isten nem azért adta a szombat törvényt, hogy megkösse az övéit. Haj éhen inkább, de nehogy egyél abból a kenyérből. Mert nem az a célja. Tehát egyébként a szent kenyerek asztala is mit jelképezett a szent sátorba. Mit jelképezett a szent kenyerek asztala a szent sátorba?
Amikor győzted egy ittamból, akkor a kovásztalan kenyér.
Igen.
Arra is utalt.
Arra is utalt, igen. Meg mire? Hát egyszerűen az úr.
Áldás.
Tehát a kenyér az áldás. Ugye a mannát kapták minden nap, de a szent kenyerek asztalán mindig volt kenyér bent Kánaán földjén is már. Tehát a szent kenyerek asztal is azt mutatta, hogy az úr nem egy görcsös életre hívott, hanem egy boldog, mindig van ennivalóm. Az Úr gazdagon megajándékoz, megadja mindazt, amire szükségem van. Örvendezzél. És a szombat törvény most úgy kapcsolom már akkor ide, hogy 6 napon át dolgozol, örülj annak, hogy dolgozhatsz, hát ha munkanélküli vagy, annak kevésbé jól örülni, de akkor sem szabad azért a boldogságunkat elveszíteni.
Főleg amikor napokig nem összek valaki.
Tessék? Igen. Hát azért van a gyülekezet, mondjuk hívő emberként én furcsánám, hogyha valaki napokig nem eszik. Na akkor hol van a gyülekezet? Vagy akkor nem szólt a gyülekezetbe senkinek, hogy gyerekek, én már napok óta nem tudok enni semmit. Na akkor eljön ide, és akkor adunk neki söpült, dolgozik egy picit, és akkor kap kenyeret. Értitek, tehát a munka az is öröm. Nekünk már Ura dicsőítő. A szombat meg, nem dolgozom. Nem kell, nem az, hogy nem tehetem, nem kell dolgoznom. Mert az Úr megadja a 6 nap alatt mindazt, amire szükségem van. Ez a mai gondolkodás borzasztóan befolyásolja majd, amikor nektek is olyan állásotok lesz, hogy azért kéne dolgozni kicsit többet, meg szükségbe lesztek, mert a frankánfra majd nem megy lejjebb, hanem följebb. És akkor értitek, és most kell a pénz, és most dolgoznom kell vasárnap is. Ezt meg azt kell csinálnom. Mert most szükségben vagyok. Az igen, meg azt mondja, hogy hát a nyugalomnapra nem azért van, hogy ne dolgozz, hanem azért van, hogy az Úrral való örömteli kapcsolatot erősíthesse. A szombat lett az emberét. Tehát Isten nem valamitől megfosztani akar, amikor azt mondja, hogy valamit ne csináljak a nyugalomnapján, hanem pont azon akar gazdagítani. Az embernek fia a szombatnak is ura. És itt a csúcs, hogy ugye emlékeztek, a szombat az a szövetségi jel is volt Isten népe számára, és nekünk a szövetségi jel már nem a szombat napja, hanem az Úr Jézus személye.
Tehát valahogy a szombat törvény úgy is van, hogy amennyiben Isten szerint végigérted a hetedet, csinálted a hetedet, akkor nem lesz szükséged arra, hogy szombaton dolgozz.
Igen. És úgy is szól, úgy érzem a szombat törvény, és ha mégis dolgoznod kell, mert mondjuk el kell készíteni a reggelit a családnak, az ebédet, akkor lehet, hogy szombaton vagy mondjuk vasárnap főzöm meg. Otthon vidéken általában szombaton igyekeztek két annyit főzni, hogy vasárnap ne kell még a háziasszonynak se dolgozni. De mivel az emberfia a szombatnak is ura, ezért Ezért a nyugalom alapja tényleg nem annak a kérdése, hogy most mit tehetek, mit nem tehetek. Meg kell kérdeznünk, mert ha valamelyikőtök azt mondta, amikor még tanultatok, hogy egész héten nem tanultam semmit, mert vasárnap készülök, itt van hétfőn vizsgázol, akkor azt mondom, vétkeztél, mert 6 nap nem dolgoztál, és a 7. napot megszentségtelenítetted. Ha viszont dolgozol, most ugye mondok példát, ha viszont végig dolgoztad a 6. napot, és még a 7. nap is úgy érzed, tanulni kell, miért ne tanulhatnál?
Tehát így... lehetne úgy is fordítani, hogy 6 napig megszentelte a 7-et, nem dolgozni.
Tehát szituációk mindig vannak, de itt nem szituációetikáról van szó, hanem arról van szó, hogy én tudom, hogy az Úrra való életem az milyen. Ez nekem különösen fontos, mert nekem a vasárnap az munkával telik általában. Egy hét egy napján legalább nekem is dolgozni kell. Nekem általában szerda a szabad napom, például, és hát volt, hogy már szerdán készültem, mondjuk egy csütörtöki prédikációmra estére, hogy előre készültem. Én munkát végeztem szerdán. De ugye nekem az is ajándék, hogy miközben ezt tettem, akkor tehát az a túlravaló kapcsolatot is erősítette, tehát, de akkor is nekem az munka volt. De azért tehettem szabadon, mert az ember fia a szombatnak is ura. Calvin arról írt, hogy nekünk tulajdonképpen minden nap ünnepnap, ez az érdekes. Nekünk minden nap ünnep. Itt vagyunk, ahonnan indultunk, mert nekünk minden nap az Úrral van kapcsolatunk. Nekünk nem lehet böjtölni. Ha mégis böjtöltök, tehát nem ösztek mondjuk valamit, és akkor arra az időre és az Úrra figyeltek, ezt mondtam, most csak hangsúlyozom újra, akkor azt is az Úr ért. De nekünk minden nap ünnep. Ez azért kemény, mert figyeltek, nekem sem mindig könnyű lelkészként a hétköznapokat ünnepnek megélni, és nem is az, de mégis én is szeretném. Ugye a hétköznapi feladat végzésünk is az Úrnak való Isten tisztelet. Az Isten tisztelet az ünnep. Ez az egyetemes papság elve, meg az, hogy az Isten dicsőségére érni elő volt, szóval szintén ma reggel az Isten tiszteleten, az azt jelenti, hogy nekem ünnep minden.
Igen, meg valamilyen szinten minden nap meg kell szentelnünk hát, Úrral való kapcsolaton. Ez az Úr Jézusban egy ilyen általános dolog elvált szerintem.
Igen.
Hát, úgy nem engedhetjük ki egy napra, akkor megszentelődök, meg az Úrral ötvek a többi napra.
Ja, persze. Tehát igen, igen. Hát minden nap az Úré, viszont a nyugalom napját, amikor mi is megtartjuk, az igen. Én nagyon megdöbbentem, mikor Angliában kint tanulhattam nyelvet, meg teológián, vagy bibliasulin, hogy reggel 10-re mentünk délveti Isten tiszteletre, és este 6-ra megint mentünk Isten tiszteletre. Közben még voltak ifi alkalmak is, és hogy van, itt elég sok mindent csinálunk vasárnap. Például nem mindig tudtam vasárnap akkor aludni egy jót. Mert most lefekszem 3-kor, és akkor 5-kor kelljük, mert 6-ra már megyünk Isten tiszteletre. Értitek? Tehát... De azt én utána rájöttem, hogy hát ők tényleg így írik meg a nyugalom napját, hogy hát a nyugalom napján tényleg nem annyira magunkkal foglalkozunk, hanem az Úrral, illetve a Úr népével együtt. És együtt vagyunk örömben. Nekem az sokat jelent, mikor az első kvarcórám, ami már tönkre ment, amerikai, még a régi szép időkben, amikor először kerül a Magyarországra kvarcóra, 80-as évek elején valamikor, és az ugye vasárnapban kezdődött piros nappal. Vasárnap, Sunday, és akkor utána jött a Mundi, én akkor is tudom. És utána döbbentem rá, hogy nekem még a kvarcórám is arra emlékeztet, hogy nekem a hét az nyugalom napjával indult. Tehát nem hétfő, a hét első napja, hanem a vasárnap. Tehát én pihenéssel kezdhetem a kemény munkanapokat. Hogy erre emlékeztet bennünket a Magyarországon megért nyugalom napja. És megint, hogy mondjam, én is néha nagyon elfáradok is, vagy néha bele is fáradok a munkába, de ez nem jó. Ez nem jó. Mert nekünk a hétköznapok is ünnepek. Úgyhogy nekem a Márk evangéliumnak ez a pár verse ebben lett bátorító, vagy akar bátorító lenni.
Mert ezt én nem értem,
ha belefáradok a munkába, az nem jó.
Szerintem az azért természetes az
a bás a belefáradás és az elfáradás.
Ja, ugye ilyen társadalmi néha... gondolsz?
Igen. Ja, belefáradni. Az magyarban a belefáradás és az elfáradás között én utól van különbség. Ugye? Más nem 3 betű. Tehát tehát nem az, sőt, elfáradni kell.
Igen.
Ha figyeljetek, nem fáradtok el a munkátokba, az gyanús, de vagy nem dolgoztok, vagy már Mennyországba élünk, mert ugye a Földön, a bűneset utáni világban fáradtságot munkával éd elő le.
Vagy teli vagyunk hangotaminnak.
Értitek, tehát az, hogy elfáradunk, az csak jó. Azt jelzi, hogy végezzük, amit végeznünk kell. Csak az Úrral. Jézus is fáradt. A belefáradás nálam azt jelenti, amikor már semmi kedvem nincs, az nálam a belefáradás azt jelenti, hogy fizikailag is ki vagyok, lelkileg is totál, na akkor jöhettek beszélgetni, lelkirendő beszélgetésre. Vagy nem fogadlak, vagy ha fogadlak, akkor kegyelemből. De értek ma, akkor semmihez nincs az embernek kedvem. De hát ez viszont nem azt jelenti, hogy és akkor mondanád, hogy na az Úrral győz. És akkor lehet egyben megváltozhatnék én is. Ha olyankor valaki szólna, hogy na akkor most nem vagy boldog az Úrral? Hát most nem. És akkor pillanat alatt azzá lehetek, mert rádöbbenek, hogy hát most mit csinálok? Ha a nász név együtt van, a vőlegénye az boldogság. A tanítványnak nem egész 3 napig kellett csupán böjtölniük, mint a jézusi példázat szerint. De ez csak nekik kellett. Azóta nincs ilyen. Nincs ilyen.